Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lakosság negyede díszít karácsonykor műfenyőt, amelyek kiválasztásakor a leggyakoribb indok a környezetvédelme. Fontos azonban tudni, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszíteti fel otthonában, közölte az agroinform.hu. Mint írták, a vásárlóknak ebben az évben a Lutz fenyőkért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetniük méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, különbségek leginkább a Nordman fenyő esetében lehetnek. A mezőgazdasági portál november végi felmérése szerint a vásárlók 61%-a legfeljebb 10.000 forintot tervez fenyőfára költeni, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd. A vevők mindössze 15%-a kalkulál 20.000 forint feletti kiadással. Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják. Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. A PwC 2025-ös karácsonyi felmérése szerint idén több magyar vásárló tervez online ajándékot rendelni, miközben az egyfőre jutó költés visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a webshopok a korábbi éveknél nagyobb rendelés volumennel, ugyanakkor kisebb kosárértékkel szembesülnek, a logisztikát pedig az ünnepi időszakban minden eddiginél nagyobb terhelés érheti. A kapacitás kezelés és a gyors kiszállítás a vásárlói elégedettség legfontosabb tényezőjévé válik, áll a közleményben. Sajnos a mai nap sem telt el baleset nélkül, ahogy arról korábban a szoljon.hu már beszámolt, reggel teljes szélességében lezárták a Szolnoki és Besenyőszög közötti útszakaszt. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint ugyanis egy személyautó lesodródott az úttestről, majd tetejével az árokba borult a 3225-ös út 10-es kilométer szelvényénél. A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók és a rendőrség munkatársai vonultak ki. A katasztrófa védelemtől kapott információk szerint a sofőr szerencsére saját erőből ki tudott szállni az autóból, még a tűzoltók kiérkezése előtt, ám mint később kiderült, sérülései azért komolyak voltak. Miskolcon is veszélyessé válhat a levegő minősége, a szállópor miatt az ország több pontján vált ugyanis már veszélyessé. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A levegő higién és index rendszeren 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Moson, Magyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Advent negyedik hétvégéjén is az ünnepi hangulati lesz a főszerep Miskolcon is. A változatos programokon most nem ciki a csúnya pulcsi sem, sőt szükséges kellék. A most következő hétvégére is színes programokkal várják a Borsodabaúj-Zemplén vármegyébe érkezőket. Lesz itt minden a csúnya pulcsis buliktól kezdve az autós motoros felvonuláson át egészen a fantasztikus koncertekig, írja a bon.hu. Az idei év legcsúnyább bulija ígérkezik, december 20-án szombaton a miskolci Melon Café & Bar rendezi meg a csúnya pulcsis buliját. A szervezők pedig arra buzdítanak, hogy a legcsúnyább pulóverben jelenjenek meg a vendégek. A járművek szerelmesei sem maradhatnak ki hétvégén a buliból, autós és motoros felvonulás lesz december 21-én, vasárnap 14 és 20 óra között Ózdon. A helyszín a Városközpont nagy parkolója, ahová minden kedves érdeklődőt és családtagot várnak, hiszen az autós-motoros közösség is egy nagy család. A felvonulás 18 órától indul. Végül az időjárásról. Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban, borongós szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű, híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi 2 más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Németh Gábornak és kedves feleségének szól a most következő felvétel. Kisfiúk születéséhez gratulál az egész család.
A gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. Ezt érzem én.
Gyöngyös Tarjánba Kovács Néma Jaros Etelkának névnapja alkalmából jó egészséget, örömet, vidámságot kívánnak gyermekei és unokái.
Ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, megváltunk át, hogy lehozza. Ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki, völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. Nyílj ki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk fényességed, üzze el a sötétséget.
A következő felvételt Ajakon Harakály Ferencné küldi családjának, és áldott ünnepeket kíván.
Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Hiába keresnék, párját nem talál. mikor rá gondolok, mint ha nulla szívemben egy szép dal, egy gyönyörű az én jó apámnak nincsen rossz barátja, nincsen szenvedélye, boldog a családja. Fárad éjjel nappal, de már alig várja. Mikor a gyermeké karéjaiba szárja. Tudom, édesapám, sok bajod volt véle, mégis milyen sokat tettél eddig érte. Nélküled nem volna az életem, azt kívánom néked, hogy nagyon soká élj még. Nélküled nem volna az életem szép. Azt kívánom néked, hogy nagyon soká.
Mező Nagy Mihályban Szecskó Dezső négy születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik két fia családjaikkal. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban.
Ölelés, ami végig held
Egy miskolci hallgatónk kérésére szól most következő felvételünk. Tatár Lucának szól a következő dalunk. Áldott ünnepeket kívánnak neki, és vele együtt az egész családjának.
Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, bíkodok fuvoláznak, sáskodok hegedülnek. Röpteti és kikacogja. Bóbita, bóbita épít, hajnali köt fal a vára, terveiben sok a vendég, törpe király fia lánya.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat addig is. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsor Túri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A klímaváltozás kezelése globális kihívás, amely nem csak a kibocsátások csökkentését, hanem a megváltozott környezeti feltételekhez való alkalmazkodást is megköveteli. Kitta Gergely, az MCC intézetekért felelős igazgatója, és Kovács Erik, az MCC klímapolitikai intézetének vezető kutatója szerint a sikeres klímastratégia kulcsa az adaptációban rejlik, nem a puszta félelemben. A két szakembert Sipos Csenge, a Miskolci MCC egyetemi programos diákja kérdezte a témáról még november végén. Ebből idézünk a mai műsorban, tartsatok velünk, érdemes!
Küzdünk a felmelegedés ellen, és mi melegíti fel a földbolygót? Az üvegház hatású melegítő gázok. Ebből rengeteg van. A széndioxidot szoktuk alapul venni, és az összes többit a széndioxidhoz hasonlítjuk, tehát az egy általános mértékegység, mert abból van a legtöbb, abból az körülbelül a kétharmada az üvegház hatású gázoknak, széndioxid, de egyébként még a, nem is gondolnák, de még a vízgőz is üvegházhatású gáz, tehát egy széles palettája van ezeknek a melegítő gázoknak. És ezeket szeretnénk csökkenteni, de, vagy ezeknek a mértékét. De maradjunk a széndioxidnál. Széndioxid egyenértékben minden ország kibocsát üvegházhatású gázokat, és mondjuk azt mondja az Európai Unió, hogy én ennek az országnak azt mondom, hogy ha tovább akarunk haladni ezen a elindult folyamaton csökkentsük az üvegházhatású gázok, akkor ebben az évben csak ennyi széndioxidot szabad kibocsátani. Abban az adott országban pedig a szennyező üvegházhatású gázokat kibocsátó nagy ipari vállalatoknak megmondják, hogy jó, te ebből ennyit kapsz, te ebből ennyit, neked maximum ennyit szabad kibocsátanod. És hogyha valaki ügyes, mondjuk vált egy hatékony technológiára és üvegházhatású gázból kevesebbet bocsát ki, mint a kvótája, akkor neki van feleslege, azt eladhatja a karbonkereskedelmi piacon, akinek pedig több van, az büntetést fizet, vagy megvásárolhatja másnak a kvótáját. Tehát ez nagyjából így néz ki, az Európai Uniónak a karbonkereskedelmi piaca a tulajdonképpen a legérettebb, a legátgondoltabb, ilyen szempontból is a legszigorúbb is. Ezt azért mondom, mert sok tekintetben ennek a levét is issza az Európai Uniós gazdaság, vagy a magyar gazdaság is, és Magyarországon nagyon sok mindent nem szeretnének, hogyha bevezetnének ide Magyarországra, mint mondjuk Németországban már bevezették. Tehát Németországban, hogyha valakinek hagyományos fűtési rendszere van, vagy elmegy és az autójába dízelt vagy benzin üzemanyagot akar tankolni, akkor neki van egy rárakott adó, amit azért raknak rá a németek, mert ő abból vásárol, és neki nem elektromos autója van. Ez például mi nem szeretnénk, hogyha az üzemanyag kereskedelemre is behoznák a nagykereskedőkre ezt a plusz terhet. Hát az Európai Uniónak a legérettebb, legátgondoltabb, de a legszigorúbb a karbonkereskedelmi rendszere, és mondjuk az Egyesült Államoknak ott 2019 óta van, hogyha jól tudom, ott inkább az államokra jellemző. Az Egyesült Államok egy szövetségi rendszer, államokból áll, ott vannak olyanok, mint mondjuk Kalifornia, aki zászlajára tűzte a zöldülést. Kaliforniának mondjuk van egy külön karbonkereskedelmi rendszer, és vannak bizonyos államok, ahol ezt működtetik. És Kínára én csak nagyon általánosan azt tudom mondani, hogy Kína mindig árgus szemekkel figyeli, hogy na mi történik, mit csinálnak az európaiak, mit csinálnak az amerikaiak. Ezért kínaiak most kivárnak, ők bevezették a saját rendszerüket, de még csak tesztjelleggel. Tehát ingyenes kvótákat osztanak ki, még nem szankcionálnak, nem veszik annyira komolyan. Szerintem a kínaiak azt várják, hogy tovább szigorodik ez az egész rendszer, vagy pedig bedől egyszer a fenébe, és valami teljesen mást fognak helyette kitalálni. Tehát a kínaiak szerintem okosan csinálják, ők kivárnak, készek arra, hogy megnyomják a nagy piros gombot, és bármikor elindítsák a saját szigorú rendszerüket, de egyelőre csak pilot üzemmódban működik náluk.
Említettétek, hogy Kína ezeket a fejlesztéseket úgy próbálja kivitelezni, hogy az mind környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is működjön. Mit gondoltak az Európai Uniónak sikerült ugyanígy kezelnie ezeket a fenntarthatósági kérdéseket, vagy hogyan látjátok itt a mi tevékenységünket ebben?
Hogyha én természettudományokon a klímával foglalkozó ember, azt mondanám, hogy hú, de csodálatos, amit az Európai Unió csinál, tehát hogy ez kívánja meg a természet, ez kívánja meg a környezet. Jó, oké, ez így tökéletes, de gazdasági szempontból ez így nem a legtökéletesebb, amit csinál az Európai Unió. Ami nagyon fontos, talán, hogy vannak neki pozitív, ahogyan a Gergő is mondta, vannak neki nagyon jó pozitív, illetve vannak neki sajnos negatív hatása is. Például gondoljunk itt a Green Deal-re. Hát ebben nagyon nagy vita van egyébként az Európai Unióban a zöld megállapodás szempontjából. Különösen abban, hogy valamiért, és ezt nem tudom, hogy miért, és ezen nagyon sokat gondolkodtam, próbáltam utána járni, hogy ennek mi lett az oka, valamiért az Európai Unió például a mezőgazdaságot egy ilyen mumusnak kiáltotta ki. Tehát nem az Európai Unió, bocsánat, hanem a központi vezetés, az európai, tehát a mezőgazdaságnak kell a legszigorúbb szabályozást kialakítani, a legnagyobb környezetvédő ágazatnak kell lennie. És így ez természetesen, ahogy mondtam, ez nekem tetszik, de a gazdáknak ez viszont nem, meg ugye ez gyakorlatilag háttérbe szorítja magát, illetve hátrányba szorítja magát az európai gazdákat, például a többiekkel, a kínaiakkal, az Európai Unión kívül az oroszokkal, az amerikaiakkal szemben, és erre nem tudok rájönni, hogy ezt nem vették észre még, hogy ezen változtatni kell. Egy ideig nem vették észre, de most szerencsére úgy néz ki, hogy a Green Deal-t széttépik, aztán csinálnak egy újat majd helyette, most már talán ez lesz, egy új Green Deal zöld megállapodás lesz majd, illetve most már az új kap is humánosabb az agráriummal szemben, várhatóan az új kap is egy kicsikét most már meghallja a gazdáknak a szavait, hogy lehet, hogy az élelmiszer biztonságra és az élelmiszer ellátása jövőben rendkívül fontos lesz itt az Európai Unióban. Ebben bízunk egyébként. Ezen kívül vannak egyébként még nagyon ilyen furcsa dolgai az Európai Uniónak. Mi egyébként már évek óta mondjuk, hogy a mitigáció nem fog sikerülni. Most ez sajnos fizikai szempontból nem fog sikerülni. Ha most leállítok egyébként minden üvegházhatású gáz, emberi eredetű üvegházhatású gáz kibocsátás, a felmelegedés ebben az évszázadban akkor se fog lassulni, akkor se fog már leállni. Ezt tudni kell. Egyrészt azért, mert a természet még nyomatja ki magából, másrészt pedig ugye nagyon lassúak a kiürepedési ideje, például a széndioxidnak egy nagyon gyenge üvegházhatású gáz, rengeteg van belőle, tehát nagyon sokáig meleg. Ehelyett egyébként a sérülékenységet kellene csökkenteni, illetve az adaptációra kérdelmeni. Ugyanis azok az országok, akik az adaptációikat sikeresen alkalmazzák, tehát leültetik magába a mindennapi életben, azok az országok nyertesei lehetnek, potenciális nyertesei lehetnek az éghajlatváltozásnak, a klímaváltozásnak. De azok az országok, akik csak a mitigációra költenek, azok csak pénzt kiadnak, abból nem lesz egyetlen egy ország sem nyertes, majd talán majd 150 év múlva. Csak azt ne felejtsük el, hogy lesz holnap is, jövőre is, egy évtized múlva, meg három évtized ma is az emberek szeretnének jólétben élni. Mitigációval nem tudunk. És az Európai Uniónak ennek gyakorlatilag csak mitigációs stratégiája volt. Ja, a mitigáció egyébként az, amikor magát az üvegházat, ebből a szempontból azt jelenti, hogy az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását csökkentem. Tehát az adaptációval lehet nyerni. Nézzük meg Szingapúrt. Szingapur mit csinált először? Csinált adaptációs stratégiát, cselekvési terveket, végrehajtotta, és most nekiállt mitigálni. Az Európai Unió mit csinált? 2010-es években nekiállt mitigációt, hogy csak a mitigációt csináljuk. És akkor közben ott nagyon sok ország, köztük Magyarország is mondja, de hát kéne alkalmazkodnunk is. Nem csak mitigálnunk kéne, hanem alkalmazkodnunk is kéne. És így valahogy, nem tudom miért, tehát így jöttek ilyen sötét zöldek, vagy nem tudom, hogy kicsodák, így a Greenpeace és társai érkeztek, és így egyfolytában azt akarták erőltetni, hogy csak is kizárólag a mitigáció legyen. És láthatjuk is egyébként, hogy az Európai Unió ebben el is érte azt, hogy gyakorlatilag a gazdasággal beállt, nem tud fejlődni, nem tudja pörgetni a gazdaságát, és az Egyesült Államok is, Kína is, Belső Ázsia is, meg India is gyakorlatilag elhúz mellette. Ezért nagyon fontos. Az adaptációból pénzt tudunk szerezni, ha jól adaptálódunk, csökkentjük a sérülékenységet. Jól jöhetünk ki, tehát jól jöhetünk ki belőle, de mitigációval sosem fogunk egyébként pénzt keresni, illetve a gazdaságot pörgetni.
Én annyit szeretnék hozzátenni egy kicsit. Nem akarom unalmas hetene beszélgetni, de mégis annyi elméleti szempontból, hogy Erik, te mondtad a Lomborgot, azt hiszem az e-mailt, hogy ő azt mondja, hogy ha annyi pénzt költenénk a szegénység felszámolására, mint amit a klímavédelemre költünk, akkor sokkal többet tennénk a környezet érdekében, vagy a klímaváltozással szemben. Mert a Lomborg is azt mondja, hogy ha pénzt adsz az embereknek, akkor az alapvető problémáikat megoldod, és akkor tudnak foglalkozni a környezetvédelemmel. Hogyha háború van, szegénység van, nem tudom, nincs valakinek munkája, nem tudja bemenni a Tesco-ba és megvenni a nem tudom a dolgokat, akkor nem fog azzal foglalkozni, hogy környezettudatosan élt. Pénzt kell adni az embereknek, és nem kell tőlük elvenni. Ha megnézzük ezt elméletben, úgy néz ki, ez egy U-görbe, hogy a legszegényebbek szennyezik olyan értelemben, és elnézést, hogyha én úgy tudom, de majd a kijavítanak, hogyha ebben nincs igazam, hogy a Sajó völgyében, ugye itt, ami nem messze, azért büntet minket az Európai Unió, mert nem tudjuk megoldani azt a légszennyezettségi problémát, ami már fennáll 10 évtizedek óta, hogy nagyon komoly a légszennyezettség, és ez sok oka van, de az egyik oka az, hogy itt Putnok, meg nem tudom minek a környékén vannak olyan elhagyott barna kőszénbányák, amiket már lezártak, de oda mennek az emberek, még bányásznak szenet, viszik haza, égetik, meg nagyon sok szemetet égetnek. Tehát azok, akiknek nincs pénzük, de mondhatnám, nem tudom, hogy Afrikát is, akkor egy szenet égetnek, meg nem tudom, nem foglalkoznak a környezetvédelemmel, ők nagyon nagy kibocsátók, és a középosztály, ő a legalacsonyabb kibocsátó, és utána megint a gazdagok, tehát akik jettel járnak a klímakonferenciáikra, mert nekik már teljesen mindegy. Tehát, hogyha egy megerősített középosztály van egy térségben, egy országban, akkor az sokkal környezettudatosabb. És nekem az a problémám, az az érzésem, hogy az Európai Unió máshogy gondolkodik. Az Európai Unió nem azt mondja, hogy adok neked minél több támogatást meg pénzt, hogy foglalkozz a környezetvédelemmel, hanem adókat emel, szankciókat vet ki, büntet. És nem csak tehát bünteti az Európai Unió gazdaságát is, hogyha te behozol valamilyen üvegházhatású kibocsátott terméket, akkor te extra vámot fizetsz. 2020. január 1-től indul egy szívemnek nevezett extra vám, hogyha cementiparból vagy fémiparból valaki behoz az Európai Unióban súlyosan szennyező termékeket, akkor neki extra vámot kell fizetni. De mondjuk itt beszéltünk az autókról, hozott két teljesen általános példát, az autók. Kínában tényleg az van, hogy zöldülni akarsz, akkor az elektromos autó legyen olcsóbb, és ha van egy nagyon menő sportautód, ami nagy köpcent is, és sok széndioxidot vagy üvegházhatású gázt pöfogsz ki, akkor amikor megkapod a rendszámot, akkor fizess érte nagyon sok millió forintnak megfelelő összeget. Shanghaiban ezért már többségben vannak az elektromos autók, amik olcsóbbak. Shanghaiban nem lehet vásárolni olyan robogót, ami benzinnel megy. Hát itt nem is lehet szinte Magyarországon kapni elektromos robogót, Shanghaiban csak azt lehet kapni. És hogyan gondolkodik az Európai Unió gazdasága? Úgyhogy hát az elektromos autó a drága, tehát miközben zöldülök, te vedd meg az elektromos autó drágán, és ami környezetszennyező, az olcsóbb. Itt szabadon lehet venni benzines vagy dízel robogót is, nem tudom, talán van mind a kettő. Elhangzott a mezőgazdaság. Hát olyan farmer gazdatüntetések voltak, 22-23-ban, mert hogy olyan adókat vezettek be, hogy például a jóléti adót, extra adót kellett fizetni a belga, azt hiszem meg a holland gazdáknak, tehát hogyha ketreces, nem tudom, baromfit tartott, akkor például négyzetméter alapon plusz pénzt kellett fizetni, azért, mert ott az állatoknak a jóléte már sérült. Annyira elnehezítik a gazdálkodóknak az életét az Európai Unióban, és közben mi történik? Megállapodik az Európai Unió, hatalmas mennyiségű dömping diszkontáruk behozataláról, mezőgazdasági diszkontáruk mennyiség behozataláról Latin Amerikával. Tehát itt meg kell fizetni a belga, holland, meg német gazdának az extra adókat, de azért a jó, olcsó, ellenőrizetlen, nem tudom, mindenféle mezőgazdasági termékeket, amiket nem itteni emberek csinálnak, nem ezzel a traktorral, amit így jártanak, nem itt adnak munkát, hanem teljesen máshol, azt behozzák. És még sorolhatnám hosszasan, tehát a lényeg az, hogy azt az egyensúlyt kellene megteremteni, hogy a társadalmi érdek, tehát hogy például ne legyenek tüntetések, ne legyenek gyárbezárások, mert Németországban bezárt, több tízezer ember tettek utcára, azok a gazdasági érdekek, amik vannak, hogy ne hajjon meg a német autóipar, meg a környezeti érdek, ezeket összhangba kellene tudni hozni. És utolsó gondolat, hogy mi erre tettünk kísérletet itt Magyarországon, amikor az Európai Unió tanácsának soros elnökségét elláttuk, volt egy utolsó momentum, egy Budapest nyilatkozat, ami ezt hozta be, hogy ezt a hármas érdeket ezt egy platformra kellene helyezni, és ebből semmit nem tart be azóta az Európai Unió, nem foglalkozik vele, pedig ez lenne a helyes út.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. A Gergely az MCC intézetekért felelős igazgatója, és Kovács Erik az MCC klímapolitikai intézet vezető oktatója beszél.
Hát azt tudni kell, hogy a Földön most jelenleg a hatodik legkitettebb régió a Kárpát-medence az éghajlatváltozás szélsőségeinek. Tehát már ide tartozunk. Az Európai Unióban másodikak vagyunk, 2050 után a negyedik legkitettebb régió leszünk egyébként minden szempontból. Sajnos Magyarország egy nagyon rossz helyen fekszik, egy katlanban. Egy zárt medence, nagyon alacsony a tengerszint feletti magasság, ami csak lehetséges ide, mindenben ragad. Forró nyári levegő, a szennyezett téli levegő, ezt láthatjuk egyébként a ködös napokban is az elmúlt időszakban, az elmúlt egy hónapban. Tehát nagyon sok szempontból nekünk nem a legideálisabb már. Régen nagyon jó volt a kis jégkorszak idején, most így a klímaváltozás idején nagyon rosszul áll a szénánk, így a természettudományok szempontjából. Azt láthatjuk, hogy egyébként, hogy itt a Kárpát-medencében a globálisnak körülbelül 2-2,5-szer a hőmérséklet emelkedésének az üteme. Ez 2040 után ez kb. Háromszorosára fog növekedni, nagyon intenzív a melegedés. Ugye láthatjuk, hogy a csapadék is rendkívül módon változik, ez továbbiakban is meg lesz, a telek egyre csapadékosabbak lesznek, mivel egyre enyhébbek a telek, szignifikánsan növekedett a hőmérsékletük, ezért nagyon kevés hó esik már. Amikor esik hó, azt nem tudom észrevették, de ez gyakorlatilag egy nap alatt elolvad. Tehát különösen egyébként az 500 méter alatti területeken. Ez egy nagyon fontos dolog, ez, mert mindjárt mondom, hogy ez a mezőgazdaságot fogja érinteni rendkívül módon, illetve a vízgazdálkodásunkat. És ami nagyon fontos még, hogy a nyári csapadék, amellett, hogy egyébként nem változott, tehát nem esik kevesebb csapadék, de annyira hektikussá vált a nyári csapadék, hogy annak a 2020 után meg is láthatjuk a jeleit, különösen 2022-ben, 24-ben, vagy idén az idei aszálykor. Hát ehhez hozzá kell szoknunk. Néhány évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt még egyébként nem az aszály okozott problémát a magyar mezőgazdaságra, hanem a belvíz. Most pedig már az aszály okozza a problémát a nyári időszakban. Télen meg ugye nagyon jó lenne a belvíz, csak ugye a gazdák kérték azt a kormánytól, hogy belvízmentesítse a földjeiket. Ezt megcsinálták, de most meg ugye nem tud bemaradni a víz a földjeiken. Hát akkor most meg jön az aszály, ez gyakorlatilag duplán sújtja az országot. És az jövőben ez továbbra is így lesz. Egyébként mondom, nem lesz sosem Magyarország mediterrán éghajlat. Amikor ezt hallja valakitől ezt hallják, hogy Magyarországon mediterrán éghajlat lesz, meg nápolyi időjárás lesz, nem lesz ilyet, tehát alapvetően nem lehet. Nem lesz mediterrán éghajlat. Na, de ami nagyon fontos, hogy nekünk hogyan kell alkalmazkodnunk. Hát először is ugye, mivel Magyarország, illetve a környező országok, sőt, Európa legtöbb országa küzd, az maga a víz visszatartás. 9 köbkilométernyi csapadék hullik le évente itt a Kárpát-medencében, illetve Magyarországon. Ebből a 9 köbkilométernek 80-85%-a átfolyik az országon. Ezt vissza kell tartani, mindenféleképpen. Erre most láthatunk már koncepciókat, de már láthatunk terveket, sőt, ugye most elkezdődött maga a víz visszavezetés a vizet a tájba programmal, 1700 milliárdot költött eddig a kormány, és még több ezeret fog a következő években. Ennek az a lényege, hogy például a homokhátságnak a területére is visszavezessék a vizet. Ez elsősorban nem a klímaváltozás okozta, hanem a folyószabályozás, a 19. században lévő folyószabályozás, de ugye az elmúlt 100 évben eleve senki sem foglalkozott, és most elkezdődött az aszály 22-től, ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy rendkívül fontos dolog. Aztán a következő, ami nagyon fontos, egyre hevesebbek a viharok, különösen nyáron. Ezt mindenki észrevette, hetekig tartó nagy hőhullám van, extrém nagy mennyiségű energia gyűlik fel a légkörben, ezután meg nagyon nagy viharokkal zárulnak, nagyon nagy pusztítást végeznek, például a 10 évvel ezelőttihez képest a viharoknak az intenzitása megháromszorosodott, és a MABIS adatai alapján pedig 4-szer többet kell nekik kifizetniük időarányosan is egyébként biztosítási díjra, amit a szélsőséges időjárás okoz. Ez is alkalmazkodni kell a jövőben. Aztán a harmadik, ami nagyon fontos, az energetika, az energia szempontjából, hogy nem csökkent szignifikánsan a fűtési foknapoknak a száma, télen igen, de összességében nem, viszont szignifikánsan nőtt a hűtési foknapoknak a száma, tehát nyáron, amit el kell plusz energiára költenünk, hogy hűtsük az otthonunkat, vagy az irodánkat. Ugye de már láthatjuk már a jeleit, hogy történtek így, mint kormányzati, mint egyébként a lakossági szinten pozitív fordulatok történtek, ugye jön az energiakorszerűsítés, tehát az energiakorszerűsítés, a lakásszigetelés támogatások, stb. Tehát ezek megtörténtek, de ez a jövőben, ez körülbelül meg kell tiszerezni az erre ráköltött pénzt. Valószínűleg ez sikerülni is fog, de ez az egyik legfontosabb adaptációs dolog, hogy magát a lakáskorszerűsítéseket, iroda, energiakorszerűsítéseket tovább kell folytatni. Mert enélkül a nyáron lévő hőhullámok elviselhetetlennel válnak. Én látom a klímamodelleket, én futatom a klímamodelleket, futatjuk a klímamodelleket, egy ember nem tudja. Én azt látom, 2050 után itt 6 hónapos nyarak lesznek. Tehát nem ez, amit most látom, ez a light 4 hónap, mert az is egyébként sok az még haladó területünk között, de 6 hónapig tartó. Akkor valahogy meg kell azt oldani. A tél egy hónapra fog lerövidülni. Viszont a fűtési foknapoknak a száma, ugye mondtam, hogy nem csökkent szignifikánsan, amellett egyébként, hogy a telek egyre enyhébbek, viszont egyre jobban kihúzódik maga a fűtési időszak. Erre most nem megyek be, ugye? De az a lényeg, hogy most már a fűtési időszak szerintem mindenki emlékszik rá, hogy idén szeptember végén elkezdődött a hőhullámok után, és egyébként május közepéig tart. Tehát ez alatt az energiát ugyanúgy használjuk. Tehát a fűtéskorszerűsítés ez mindenféleképpen fontos. Magyarországnak a 3 területen kell a jövőben mindenféleképpen az alkalmazkodást nagyon erőteljesen vinnie. Azért az előbb a víz visszatartás, ez a mezőgazdaság, illetve a tiszta ivóvíz miatt, illetve a vízellátás, mert ez kell az iparnak is kell a víz, kell a lakosságnak is a víz. Egy, a kettő az az energiahatékonyság, ez ugye nagyon fontos az energiaszuverenitás, ebből nagyon jók vagyunk, tehát ebből Magyarország a top 3 ország közé tartozik egyébként lakosság arányosan energiaszuverenitásban. A Harmadik, az pedig, ami nagyon fontos, azt én kiemelném inkább a vízgazdálkodásra, ez pedig maga a mezőgazdaság. Ezen kívül még ott van a turizmus, ez nagyon fontos, mert az is átalakul. Hallottak arról a fogalmat, hogy cool-cutation? Ennek az a lényege, hogy ma már egy olyan tendencia, illetve trendszerű változás történt Európában is, hogy a különösen a skandináv, illetve az északi országok már nem mennek le egészen a Mediterrániumba nyáron nyaralni, hanem a közép-európai térségbe mennek. Sőt, a mediterrán térségből is nem egy másik országban mennek el nyaralni, hanem elmennek északabbi országokba nyaralni, mert már annyira elviselhetetlen a mediterrán térségben a hőség. Ez Magyarországra most évente körülbelül plusz 300 ezer turistát hoz. Ezt ki kell használni, ebből pénzt kell csinálni. El kell érni, hogy plusz 2 millió érkezzen.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Kitta Gergelyt, az MCC intézetekért felelős igazgatóját, és Kovács Eriket, az MCC klímapolitikai intézet vezető kutatóját idéztük a Miskolci Képzési Központból. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Hosszú egy nap volt, vége nincs út, apróra váltott, de végre elmúlt. Oldsd el a lámpát, jó így a sötét, függöny a holdon, hideg kép. Dőj hátra lassan, engedj közel, ne kérdezz a holnapra, sem rontod el. A holnap egy másik világ.
kedvű reggel. A padló, a szénszórt ruhák, ketté tört csikkek a távon, összegyűltek egy presszóban fél hideg kávé. S mielőtt elbúcsúznál, a matróz hajnali népe elsodor már. De hátról lassan engedj közel, ne kérdezz a
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!